A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatódik napvendége műsorunk, itt a Trend FM-en új távlatok az őssejt kutatásban, egy közös kutatás, egy közös publikáció és két vendég itt a stúdióban, dr. Pankotai Tibor, a HCMM Genom Integritás és DNS Hibajavítás Kutatócsoportjának vezetője, és dr. Verép Zoltán, a HCMM és a Szegedi Tudományegyetem kettősen affiliált bőrkutatócsoportjának kutatója vannak itt, és azt mondták, hogy megengedik nekem, hogy Zoltánt és Tibort használjunk itt a műsorban. Köszönöm szépen ezt újra. Közös kutatás, közös publikáció, és ahogy mondtam, új távlatok az őssejt kutatásban, és dr. Verép Zoltán a műsor első felében ugye a DNS károsodással fejezte be ezt a beszélgetés részt, és azt mondta Tibor, hogy erre nagyon fontos csatlakozni.
Így van. Én nagyon sokszor statisztikákat szoktam mondani, és most is egy kicsit, csak egy rövid ideig vegyük elő a statisztikát. Alapból minden egyes sejtünkben van körülbelül naponta 1 millió DNS károsodás. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a DNS károsodások azon nyomban daganatot fognak indítani a sejtjeinkben, mert van egy olyan mechanizmusunk, amit úgy neveznek, hogy DNS hibajavítás. Na most ezek a hibajavító mechanizmusok alapból tökéletesen kijavítják ezeket a hibákat, tehát a DNS-ünk tegnap is és ma is nagyjából ugyanabból a nukleotidokból és ugyanazt a szekvenciából áll. Na most akkor van probléma, hogyha ezek a hibák nem javítódnak ki, tökéletesen előfordulhat ez, és ilyenkor indulhat el daganatosodási folyamat. Nincsen minden egyes nap daganat a szervezetünkben, tehát ez azt jelenti, hogy jól működik a mechanizmusunk. Valószínűleg ezeknél az őssejtterápiában felhasznált sejteknél is jól működik ez a hibajavító mechanizmus, és jó eséllyel ez a transzplantált őssejt, ez tökéletes lesz. De ezt nem tudjuk jelen pillanatban megmondani, hogy ez valóságban így van, vagy nem így van, és ehhez szükségesek azok a mechanizmusok, meg az a szűrő, és inkább így fogalmazom meg újra, fékpedál, ami azt mondja, hogy ezeket az ősejteket tovább kell tanulmányozni, és vizsgálni kell őket, mielőtt beadják az adott páciensnek, és ne adj Isten, amit Zoltán is említett, hogy a későbbiekben monitorozni kellene az, hogy ezek az ősejtek hogyan viselkednek abban a szervezetben.
Igen, de Zoltán előbb azt mondta, hogy utána fekete doboz, amikor bekerült már az emberi szervezet, onnan már nem nagyon kísérték eddig figyelemmel az ősejtek munkásságát.
Itt is inkább úgy mondom, hogy kettős a dolog. Jelen pillanatban nem állnak rendelkezésre ilyen technológiák, de hogyha átmegyünk a daganatterápia és a daganatdiagnosztika irányába, ott most kezdődnek azok a új trendek és technológiáknak a kiépítése, ami segíti ennek a folyamatnak a nyomon követését. Ezt úgy hívják, hogy vérszérumból cirkuláló tumor DNS vizsgálat. Valószínűleg ilyen irányba az őssejtterápiának monitorozását is el lehet majd vinni. Erre egyértelmű választ most nem tudok adni, de én úgy gondolom, hogy ez egy új táblatot fog nyitni, ez a fajta technológiai fejlődés. Ahogy említettük itt korábban, az elektromos autókhoz hasonlít a fejlődés, és mind az őssejt, mind a daganatterápia szempontjából nagyon komoly előrelépések várhatók, és úgy gondolom, hogy monitorozásra is lesz lehetőség.
Megszületett a közös eredmény, a kutatás közös eredménye, megszületett a közös publikáció, és ilyenkor mi történik a tudományos világban? Vagy mi fog történni, meg mi fog történni az őssejt kutatásban, mert most önök tulajdonképpen akkor azt mondják, hogy sokkal több előzetes vizsgálat kell, nagyon sok utólagos monitorozás kell a terápia bekövetkezte után, legyünk egy kicsit óvatosabbak. Én ezt magamnak így fordítottam az őssejtekkel, meg a terápiával kapcsolatban. Na most akkor a publikáció után, és egy fontos publikáció, ugye felső 10%-ban van, nemzetközi szintén, Tibor ezt mondta, mi fog történni, vagy mi az, ami elvárható?
Hát ez függ nyilván tőlünk is, illetve az adott kutatócsoportoktól. Mindenképpen szeretnénk továbbiakban is együttműködni, és tovább vinni ugye ezeket a kutatásokat. Másrésztről pedig hát a tudományos élet arról szól, hogy ezután majd más munkacsoportok is hasonló vizsgálatokat fognak készíteni, egyre több adatunk lesz.
A világban.
A világban sok más. Ezért is jó a tudomány, és ezért is jó, ha a nemzetközi szinten megjelennek ezek a ugye, eredmények. És majd évek múlva, amikor nagyon sok adat összegyűlik, akkor megint lehet egy következtetést levonni. Nekik is lesznek saját gondolataik is. Tehát, hogyha már úgy gondolom, hogyha ha ez a publikáció már csak arra ösztönzi a többi nemzetközi kutatócsoportot, hogy bárki mást, hogy elgondolkodjon, újabb kísérleteket végezzen, mert a kutatás erről szól, hogy látunk
hát jobbá egy eredményt, tenni
jobbá tenni, igen, igen, mindenképpen
komfortosabbá,
jobbá tenni, a saját tudást belevinni, tehát nyilván vannak olyan kutatócsoportok, amelyeknek saját kompetenciák és tudásuk van, nekünk nincs meg, de lehet ezek alapján olyan kutatást fognak végezni, hogy lehet pont ők lesznek azok, akik kitalálnak egy olyan új módszert, hogy majd a betegbe is tudjuk követni ezeket az ősejteket. Nem tudhatjuk, de erre jó, erről szól a tudományos élet. Kicsit pezsgés, gyakorlatilag így lehet ezt felfogni. Részünkről pedig mindenképpen, meg hát hogy működik egy kutatócsoport, hogyha meglesznek a további együttműködés gyümölcsei is, nyilván majd szeretnénk pályázatokat, közös terveket, és hát ugye mind kettőnk olyan munkahelyen dolgozik, ahol a transzláció nagyon fontos. Tehát ha más nem, legalább egy diagnosztika, egy preklinikai módszer, vagy akár egy terápia is jöjjön ki.
És hát a végén legyen eredmény.
Mi ugye terápiákat is végzünk, és tervezünk is végezni ezen a területen. Most egy nagyon jó úgy gyakorlatilag szűrőrendszert fogunk tudni beépíteni a rendszerbe, és majd kipróbáljuk, hogy élesen ez hogyan működik.
Ezek a kutatócsoportok, de ott vannak a szabályozók, és ott vannak a szolgáltatók is. Tehát ők most mit lépnek majd?
Ez egy nyitott ajtó már jelen pillanatban, mert a cikk megjelenése óta már a szabályozó szervezetektől is megkerestek minket, és elkérték ezt a publikációt, illetve cégek is, egészségiparban vagy ősejt terápiában dolgozó cégek is megkerestek minket. És az az igazság, hogy fölkértek már most egy beszélgetésre, hogy nézzük át, hogy az ő mechanizmusuk az mennyire felel meg ennek a standardnek, amit mi a publikációban bemutattunk. Úgyhogy elindult ez a folyamat, és elindult ez a beszélgetés, ez nem egyik napról a másikra fog történni, tehát ez egy hosszabb folyamat, ahogy Zoltán is mondta, egyik oldalról az, hogy a nemzetközi szakvélemény ezen az irányon tovább megy, és szeretném ezt megint felhívni, hogy ez az egyik első ilyen publikáció, ami erre felhívja a figyelmet, és ez fogja elindítani szerintem azt a hullámat, ami ezt vizsgálni fogni, igen, ezt vizsgálni fogják további kutatók, ez elképzelhető, hogy hónapok, évek lesznek, mire ebből újabb eredmények jönnek ki, de elindította a gondolkodást, és elindította azt a fajta szabályozásnak a potenciális szigorítását, ami ennek a cikknek a lényege.
És amit önök fontosnak tartanának.
Így van, így
természetesen, de ez is mutatja, hogy maga a szabályozás is jól működik. Tehát ugye a sejtterápiáknak a szabályozása ugye európai szinten is szabályozott, illetve itthon Magyarországon is ugye megfelelő testületek, illetve hát szervek ugye ezt komolyan veszik, és jól is működik, azt kell, hogy mondjam. Tehát Magyarország kifejezetten jó ilyen szempontból. De folyamatosan monitorozni kell. És ez történt az elmúlt 20 évben is, tehát amik most szabályozók, azok 20 év alatt alakultak ki. 10 évvel ezelőtt nem ezek voltak, vagy 20 évvel ezelőtt nem ezek voltak. Tehát ha már azt, hogy előveszik és átgondolják az eddigieket, már az is úgy gondolom, hogy egy pozitív előrelépés, aztán majd eldöntik, hogy ezt beépítik-e vagy sem. Lehet úgy gondolják, hogy még több vizsgálat szükséges, lehet, hogy más szempontból fogják megvizsgálni. Másrésztről a felhasználók, akár az egészségügy, akár az ipar, ők egy kicsit másképp működnek, tehát más ugye egy akadémiai kutatás is, más egy ipari, és ez is nagyon fontos, hogy ez a két terület együtt működjön, mert hiszen más megközelítést is, módszereket alkalmaznak, és ez, ha a technikai fejlődéshez hozzátesz valamit, hogy kicsit átgondolják, hogy ők mit csinálnak, fejlesztenek egy gépet, vagy egyszerűen csak a minőségbiztosításukba erre majd figyelni fognak, akkor ezt már nagyon jó előrelépésnek tekintem, vagy tekinthetjük, és ez fog majd ahhoz vezetni, hogy ebből tényleg terápia, eljárás, vagy akár egy szűrővizsgálat legyen.
Egy mondatot még ehhez hozzáfűznék. A hazai szabályozó szerveknek a felkészültségét egyértelmű mutatja az, hogy milyen komoly standardek szerint dolgoznak. 3 hete jelent meg ez a publikáció, és azon nyomban ez egy olyan dolog volt, hogy vizsgálták, átnézték, és azon nyomban elindított egy kommunikációt. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kezekben van ez az irány Magyarországon.
Egy dolog jutott még eszem, hogy a transplantációval, a csontvelő transplantáció, meg a vélek kapcsolatban, az 50 év hangzott el, ugye? Hogy ez már
igen,
50
több, év. Mint 50 év, igen.
Hogy itt most mekkora versenyfutás az idővel? Mert amiről meg most beszélünk, ugye annak nincs még ilyen múltja. És ugye 50 év meg nincsen ebben a dolog. Sokkal hamarabb kell, mondhatjuk a mesterséges intelligenciának sok minden mást, az segít abban, hogy sokkal hamarabb lehessen tisztázni minden kérdést, hogy mi kell ahhoz, hogy az őssejt terápia sokkal hatékonyabb legyen. Megint betegszintre fordítottam, ha nem bánjátok.
Igen, tehát a regeneratív medicinában ezt tegyük hozzá, mert a hematológia nagyon
jó. Világos, ott volt egy fél évszázad arra,
hogy ezt ők is alkalmazzák, de ott egy hatalmas, így van. De azt a hatalmas tudást vette át ez a terület, és azért azt hozzá kell tennem. Tehát főleg a transzplantáció mögötti immunológiai folyamatokat, vagy egyáltalán az eljárásokat. Nem a nulláról. Amíg a hematológiában ez nagyon előre haladott, ezen a területen nem. A mesterséges intelligencia, én úgy gondolom, hogy minden napunk részévé vált, már korábban, mint gondoltuk, én úgy hiszem, mindenképpen segíteni fog, hiszen jelenleg már olyan képességei vannak, amit humán erőforrással nem lehet elérni. Tehát például az adatelemzések, olyan mennyiségű adatokat tud kezelni egy mesterséges intelligencia, amire soha nem lesz képes egy ember. Mindenképpen segít. Segíthet a tervezésben, az adatok feldolgozásában, és ha már a személyre szabott terápiáknál gondolkozunk, és ugye az omikákban, azért érdemes arról beszélni, hogy ez mekkora mennyiségű adat. Tehát gyakorlatilag itt is hónapok, és van olyan közös projektünk, hogy akár majdnem egy év azoknak az adatoknak az elemzése. És ez is egy külön szakterület, tehát hogy ezt hozzá kell tennem, hogy ez nem úgy megy, hogy bárki leül a számítógép elé.
Meg nem két
ember
nyilván,
így van,
kutatócsoport.
És ez otthon nem fog menni, tehát a ChatGPT ez nem fogja megcsinálni, bármennyire is beszélünk erről. Különösképpen azt, amit a Tiborék munkacsoportja csinál, ahol igenis a beteg terápiájába is komoly döntés jelenthet egy-egy eredmény, tehát kell egy biológiai tudás is, nem csak a tiszta adatok, abba biztos, hogy segíteni fog, és kell is, tehát rengeteg mennyiségű adatról beszélünk, hogyha egy személyre szabott terápiát tervezünk. El sem tudjuk képzelni, hogy ez mennyi. És annyira sok változó van, és ezek a változók mindig változnak, hiszen más munkacsoportok más eredményeket hoznak, amit már nem lehet kezelni. És ebben hiszem, hogy a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon sokat fog változtatni, illetve vannak bizonyos döntéshozatalok, amire már van példa, hogy az egészségügyben is a mesterséges intelligencia kezdi kiváltani, ezt főleg ugye a Tibor területe az onkológiában.
Múlt héten jöttem vissza az Európai Patológia Konferenciáról, és egyetemű trendként látszik, hogy nem egyedi és egy disziplinában lévő kutatócsoportok dolgoznak. Egy onkológiai vizsgálatnak a kiértékelésénél biostatisztikus, bioinformatikus, molekuláris biológus, onkológus, patológus és olyan egyéb disziplinák szükségesek, ami ezt a Zoltán által említett nagy mennyiségű adat átlátását egyetemen lehetővé teszi. Ebben a mesterséges intelligenciát nagyon komolyan lehet használni adatok vizualizációjára, eredeti képeknek a vizsgálatára, tehát hogyha van egy patológiai kép, annak az elsődleges elemzésére. Ezt utána egy ember minden egyes esetben felül kell, hogy írja, vagy pedig alá kell, hogy írja, vagy a szakmai hátterével ő ellenjegyzi, hogy ez megfelelő, amit a számítógép kihozott. De nagyon fontos azt megjegyezni, hogy egy komplex onkológiai vagy egy ilyen típusú vizsgálat akár több száz gigabájtnyi adatot jelent, és ennek a több száz gigabájtnyi adatnak az átnézésében a mesterséges intelligencia nagyon komolyan segíthet majd a későbbiekben. Segít már most is, mert komoly fejlesztések vannak ilyen irányba.
Egy picit visszalépnék az emberhez, meg az emberekhez. Nekem annyira jó érzés az, hogy erről a dologról mosolygó szemekkel beszélnek, és látszik az a lendület, meg látszik az öröm, ami ezt az egész kutatást kísérte, hogy volt egy olyan pillanat, amikor erre rájöttek? Volt egy olyan jó 5 perces öröm, vagy boldogság, vagy telefon?
Igazából volt, és azt kell mondjam, hogy a Tibor részéről, mert ő volt az, aki felhívott, hogy egy olyan dolog jött ki, amire ő még nem talált.
Hát mert ő adta a B-t hozzá az A-hoz, ő már látta a C-t, igen.
És így nem. Az ő öröme az én örömöm is lett, mert abszolút rá, ebbe a kutatásban rájuk kellett, hogy hagyatkozzunk. Mi hozzátettük, amit tudtunk, de az ő tudása kellett ahhoz, hogy kijön. És persze, természetesen volt. Minden jó, úgy gondolom, amiből kijön valamilyen eredmény. Ha meg publikálni tudjuk, akkor úgy gondolom, az még előnyösebb, és aztán a haba tortán, ha ebből a betegek a végén, lehet nem most, de pár év múlva valamilyen előnyös dolgot látnak. És ez is a célunk. Tiborék munkacsoportjánál ezek kicsit direktebb, hiszen az onkológia területén dolgoznak. Nálunk egy kicsit indirektebb, mert mire mi eljutunk a beteghez, addig még nagyon-nagyon sok vizsgálatra vagy tudományterületre van szükség. De ez megvolt, és ez egy jó érzés. De nagyon sok mindent tud egy kutatócsoport vagy egy kutatót boldoggá tenni. A publikáció az kell, hiszen ez egy indikátor, egy mérőszám, ugye, a mi szakmánkba, ha úgy vesszük, de ha ez egy új pályázat, vagy egy új technológia, vagy ha csak 5 beteget majd valamikor meg tudunk gyógyítani a tudásunk alapján, akkor az úgy van, ugyanúgy mérőszámok. Így van, hát abban mérjük, de a vége nem ez. És igazából egyikünket sem ez mozgatja, hanem az, hogy a betegeknek a végén valami megfogható dolgot tudjunk odaadni.
Csak egy-egy mondatban egy zárszót szeretnék, ha lehet önöktől kérni. Most, ha valaki nem ért mindez, amiről önök beszéltek, laikusként, betegként vagy leendő betegként hallgatott minket, akkor mit gondoljon most az őssejt terápiáros, az őssejt kutatásról? Ha valaha egyszer köze lesz hozzá, vagy köze volt hozzá már? Mi lesz ennek az egész publikációnak, kutatásnak a hozadéka, a jövője?
Hát egyrészt én úgy gondolom, hogy egy beteg kicsit körültekintőbb, ami nagyon nehéz, hiszen egy beteg ugye
nem
mindenbe
hozzá,
így van, nem ért hozzá, maga az egészség is ilyen. Tehát ugye, ha az egészségügyet így megfogalmazom, akkor az egy olyan üzleti szerződés, ahol gyakorlatilag a vevő a betegnek fogalma sincs arról, mert hogy rá van utalva az orvosra. Ez egy speciális dolog, mind lelkileg, mind fizikálisan, mind jogilag, és ezért nagyon fontosnak tartom, hogy körültekintőek legyenek, kérdezzenek is, és nem feltétlenül a hírekből, vagy Facebook csoportokból kell, vagy online
életrehozó
döntést hozni, így van. Rengeteg a fals információ, és ezeket megfelelő helyen kell kezelni. Én úgy gondolom, hogy el kell menni azokhoz a szakemberekhez, és legfőképp az egészségügyi ellátó intézményekben, akik dolgoznak ezen a területen, és kikérni a szakvéleményüket. És akkor azok az orvos kollégák tudnak olyan döntést hozni, ahol a kockázat és ugye a várható nyerességet, ez a szakmájuk, erről szól egy orvosnak a tudása, meg tudja hozni és tudja ajánlani a betegnek, hogy az kell-e vagy sem. Nyilván ez is egy nagyon széles piac, itt is nagyon sok szolgáltatás elérhető, mindegyiknek megvan a létjogosultsága, utána kell menni, körbe kell járni, és hát óvatosnak kell lenni.
Én úgy gondolom, hogy a HCMM-nek az egyik küldetése az, hogy a betegeknek és a pácienseknek adjunk egyfajta olyan edukációt, amivel sokkal-sokkal pontosabban tudják a döntéseiket meghozni. Ennek része az is, hogy mi Science Café-ket csinálunk az ország különböző részein, Debrecenben lesz a következő, utána megint Budapesten. Itt találkozhatnak az emberek azokkal a kutatókkal, akik ilyen technológiákat fejlesztenek, és még egyszer mondom, nemzetközi szinten fejlesztenek. Beszélgessenek velük, és a másik oldalról pedig, amit Zoltán is említett, hogy kérjék ki azoknak a szakembereknek a véleményét, akik a gyógyászatban benne vannak. Nagyon komoly szakemberek vannak Magyarországon, akik felelős döntéseket tudnak hozni, és segítik az ő döntéseiket. Nyilván leterheltek ezek az emberek, nagyon nehéz velük beszélgetni, de semmiféleképpen nem szabad ezt kihagyni a folyamatból.
Nagyon szépen köszönöm új távlatok az őssejt kutatásban, dr. Verév Zoltán, HCMM és a Szegedi Tudományegyetem kettősen affiliált bőrkutató csoportjának a kutató és dr. Pankotai Tibor, a HCMM genom integritás és DNS hibajavítás kutató csoportjának a vezetője voltak itt a Trend FM napvendége műsorban. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.